Pap Miklós atya műsora.
Amikor és a témán gondolkodtam, akkor számtalan olyan helyzet, élethelyzet fordult meg a fejemben, ahol bizony egyformán fontos értékek ütköznek. Ha most itt belegondolunk, akár egy idős szülő ápolása élethelyzetében, most kire figyeljek? Az idős emberre figyeljek? Vele töltsek időt? Vagy a gyerekemre figyeljek? Vagy a házastársamra? Kinek főzek? Kivel töltsek időt? Mondjuk egy ilyenfajta értékütközés. De van egy másik típusú életszituáció is, amin én nagyon sokat szoktam vívódni, hogy amikor többféle, tehát ez megint egy értékrendi kérdés, hogy a saját vágyaim, elképzeléseim néha ütköznek bizonyos értékrendi kérdésekkel, amelyek, mondok egy példát, anyagi természetű problémák. Elmehetek-e nyaralni, ami ugye sok pénzbe kerül, ezt mindenki tudja, miközben a szomszédom alig jön ki a fizetéséből, és neki nem ilyen problémái vannak. Milyen jogon teszem meg azt, hogy én megengedek magamnak valamilyen luxust? Vagy egyáltalán luxusnak számít-e? Tehát, hogy ezek hatalmas döntések, mi számít luxusnak, mi nem? Hogyan rangsoroljuk az értékeket? Mi jár nekem, mi jár másoknak? Hát ezt természetesen a morál teológusnak teszem föl.
Köszönjük szépen. Ezt a szót mindenki megjegyzi, ezt a kifejezést, hogy ordo caritatis, ez azt jelenti, hogy a szeretetnek a rendje. Ez a sztoikus filozófiára vezethető vissza, akik a logosznak a rendjéről beszélnek, azt mondják, hogy mindent átjár a logosz. Ez lefordíthatatlan magyar, ez a logosz, logika, rend, értelem, bölcsés, sok mindent jelent. A logosz átjárja az Istent, isteneket, ők így gondolták, átjárja a kozmoszt, az univerzumot, és átjárja az embert. És ez a logosz, ennek a rendje uralkodik az egész kozmoszon és az egész történelmen. És amikor Krisztus megtestesült, akkor a keresztények rájöttek, hogy ez a logosz nagy elbetűvel, ez maga az Isten, maga Krisztus. És Krisztus úgy hirdette magát, hogy ő a szeretet, és elkezdtek beszélni már nem a logosznak az ordójáról, a rendjéről, hanem a karitásznak, a szeretetnek a rendjéről. És elkezdtek arról beszélni, hogy a szeretet ezt a rendet akarja, ami átjárja az Istent, a Szent Háromságot, átjárja a kozmoszt, és átjárja az embernek a világát is, a szeretetnek a rendje. És mi ezt a rendet szeretnénk építeni. Na most ez azért fontos, hogy bocsánatot kérek, nem győzünk küzdeni az ellen, hogy a szeretet nem lehet bamba. Hát azt ne is hívjuk szeretetnek, az többet árt. A szeretet nem jámborsági kérdés egyszerűen, nem érzelmi kérdés, nem egyszerűen intuíció. Hát én ezt így érzem, meg a hatodik női érzékem ilyen, ezt mondja. Nem, az egy munka, az a döntés, amit mond Krisztina, hogy ütköznek kötelességek, és tessék mondani, mit kell csinálni, nekem is egy életem van. És az ordo caritatis azt jelenti, hogy ezeket a nyilakat, a kötelességeknek a nyilait sorrendbe kell tenni, rendbe kell tenni. Ezt kérem alázatnak a kérdése. Arról van szó, hogy Krisztus azt mondja, hogy túlcsódulóan szeressetek, nagyon szeressetek, de meg kell azt értenünk, hogy nem vagyok Isten. Tehát nincs időm mindenkire, nincs pénzem mindenkire, nincs idegszálam mindenkire. És sorba kell rakni, hogy igazából mi az én dolgom, a szeretet mit vár tőlem, ez a sorrend rakás, na ez jó nehéz. Megint azt mondom, stratégia. És az ordo caritatis azt jelenti, hogy alázatosan tudomásul veszem a végességem, a lehetőségemet, és akkor sorrendbe rakom. Miket kell sorrendbe rakni? Egyrészt van egy sorrend a személyekben, hogy kikért vagyok inkább felelős. Tehát a saját gyerekem neveléséért inkább vagyok felelős, mint a villamoson utazó gyerekért. Nem az én dolgom azt megnevelni. Van egy sorrend, kihez ki tartozik, azt a saját apjának, anyjának kell inkább nevelni. Tehát amilyen fokban fölvállalunk szeretett kapcsolatokat, akkor elsősorban azokért vagyunk felelősek. Szokott ilyen lenni, hogy nagyon jókat tudunk lelki beszélgetni harmadikkal, csak pont a saját házastársunkkal nem beszélgetünk órahosszákat. Szóval ez így nincs rendben. Ez így nincs rendben, hanem van a szeretetnek egy sorrendje, hogy kiket vállalunk föl először, és azokkal kell tartanunk a kapcsolatot először. A szeretetnek ezt a személyekben való sorrendjét, ez fel tudja borítani a sürgősség, a rászorultság. Ki szorul rá jobban? kire kell jobban odafigyelni, ki most a leggyengébb láncszem, ezt így szoktam magamnak föltenni. Ha megnézem a családomat, a nagycsaládomat, a baráti körömet, ki a leggyengébb láncszem, kire kell most jobban figyelni. Ha van kamasz gyermekünk, és a másik három kicsi az még rendben van, és a kamasz már elkezd szurkálni, most ő rá kell többet figyelni, négy szem közt jobban kell vele többet lenni. Több élmény vele, mert szigorúság van, meg kaktusz élmény van, de legyen pozitív élmény is. Vagy házastársam ma kell, mert most ő a leggyengébb láncszem, tehát észrevenni azt, hogy kiszorul rá jobban. Az egy kicsit az elsőnek a sorrendjét fel tudja borítani, kiszorul rá jobban. És ez az adakozásra is érvényes, hogy elsősorban a saját családomat kell eltartani, meg a magyar népet kell eltartani, de itt vannak ezek a bevándorlók, a menekülteket, akik az életüket mentik, azokon segítenünk kell. Aki csak a jólétért jön, az hátrébb kerül a sorrendben, a segítésnek a sorrendjében. Mennyire képes erre Magyarország, Európa, de ők hátrébb kerülnek. Ezt a sorrendet, ezt borítani tudja, ki mennyire szorul rá, ki mennyire van életveszélyben. Aztán a sorrend jelent egy kompetenciát, ki mennyire kompetens abban, hogy cselekedjen, hogy egy ország rendben legyen, azért a kormánya felelős. Tehát, hogy megosztani a kompetenciát, és kinek kell cselekednie, Hitlert kinek kellett volna sokkal hamarabb félreállítani. Ki a felelős azért, hogy ilyen sokáig hatalmon volt? Akik közelebb voltak a tűzhöz is. Ugyanígy az egyházban, a rendben, kinek a dolga, hogy javuljanak a dolgok, akik közelebb van a tűzhöz, illetékesebb. És hát van olyan, hogy csak rossz megoldások vannak, Krisztina is beszélt erről, hogy nincs jó. Tehát akárhogy nézem, nincs jó megoldás. Ilyenkor menteni kell a menthetőt. Tehát ilyenkor az a dolgunk, hogy azt megnézni, mi a kisebb rossz, azt választani. Az, hogy semmit nem teszek, az a legrosszabb. Tehát akkor minden bukik. Hanem menteni a lehető legnagyobb jót, ami a legkisebb kárt okozza. Tehát az a lényeg, hogy akkor is akarok cselekedni. Nem akarok áldozata lenni a szituációnak, hogy nincs jó megoldás, és akkor fölteszem a kezemet, és akkor áldozata vagyok a szituációnak, hanem sehogy nem jó, de akkor keressük meg azt, amelyik a legkevésbé rossz. És aktívan ilyenkor is részt veszek, és cselekszem. Tehát ez így elméletileg elmondva, ez így nagyon szépen hangzik, tudom. De mikor ott állunk, én azt mondom, hogy néha tessenek rajzolni nyilakat, meg sorrendeket, és összerakni azt, hogy akkor most mit is kell tennünk. Az biztos, hogy ezt a döntést végső soron mindenkinek a lelki ismerete hozza meg. És a lelki ismeretről mi úgy tanítjuk teológián, hogy ez egy szentély, ahová bevonulunk, és Istennel együtt vagyunk négy szem közt. És együtt kell meghoznunk, hogy akkor most, Uram, ilyen-ilyen nyilak ütköznek, most mit is csináljunk együtt. És amit lelkiismeretünkben ő vele eldöntünk, akkor segít, hogy ezt végig is tudjuk csinálni. Na, nem akarok erről többet mondani, egy fél évig tudok erről beszélni. Amit akarok mondani, hogy a jó döntés nem egy intuitív döntés egyszerűen, nem egy érzelmi döntés, nem egy hirtelen, spontán döntés, hanem dolgozni kell. Hogy olyan döntésre jussak, főleg ha ütköznek kötelességek, amivel tudok majd megöregedni, meg amivel majd oda tudok állni az Isten elé.
És hát ahogy most hangsúlyoztad a végén, hogy kell dönteni. Szükség van minden helyzetben a döntésre, és a családban is szükség van arra, hogy a döntés ott legyen valakinél. Ezt így is hívhatjuk akár, hogy a tekintély, akire rá lehet hagyatkozni, aki biztonságot ad. És itt ismételten hangsúlyozzuk, és aki többször itt volt, nyilván emlékszik is rá, hogy nem lehet engedni sem azt, hogy egy családban a döntések terén diktatúra legyen, de az sem, hogy lazaság legyen, egy ilyen teljes mindent feladó, elengedő legyen, ami lesz, tehát egy ilyen teljes passzivitás. A gyerekeknek és a felnőtteknek a biztonságához is arra van szükség, hogy minden helyzetben legyen valaki, aki vezet minket. A karikatúra rossz kép. Ez a kép azt sugallja, hogy a legfőbb tekintély ordít le mindenkit, és akkor ez egy állandó szituáció, és akkor a legkisebb már csak azt tudja tenni, hogy megtapossa a még kisebbet. A vadludak esetében működik jól ez a tekintély. Mindig van egy vezér, de ez nem egy kiváltság, hogy enyém, és akkor az enyém, és én vagyok a vezér, és akkor nekem ettől jó, hanem mindig az a vezér, aki éppen a legerősebb, aki abban a pozícióban van, hogy meri vállalni azt, hogy én most egy ideig az élre állok, és tudtok jönni utánam, és ez egy biztonságot adó irányítás. Erre figyeljünk, hogy nem egy görcsösen megragadott döntéshozói tekintélyre törekedjünk, hanem mindig aki erősebb, aki jobb, és egymásra figyelve, egymásnak biztonságot adva, így tudunk eljutni döntésekre.
Vannak viszont olyan helyzetek is, ahol jobb az, hogyha a döntést azt mégiscsak együtt hozzák meg az ebben a helyzetben érintett felek. Legyen az mondjuk egy házas pár, ahol ugye két egyenrangú fél próbál dűlőre jutni egy kérdésben, mondjuk például, hogy kimenjünk-e külföldre munkát vállalni, vagy sem. Vagy akár, amikor a felnőtt testvérek arról döntenek, hogy akkor az idős szülő ápolását azt hogyan is oldjuk meg, próbáljunk-e továbbra is otthon gondoskodni róla, vagy esetleg idősek otthonát keresgéljünk. Ugye itt ezek olyan helyzetek, ahol egyenrangú felek próbálnak döntést hozni egy olyan kérdésben, ami mindenkit érint közülük. Na most mi lehet egy ilyen csoportos döntésnek, hát az előnye hátránya? Nyilván, hogy egyfajta hátránya, most idézőjelbe teszem az, hogy ezek időigényesebbek. Le kell ülni, eleve időpontot kell találni arra, amikor mindenki ráér, és mindenki le tud ülni, össze tud jönni egy helyen, meg kell vitatni, beszélgetni kell róla. Ezek nyilván több időt vesznek igénybe, mint hogyha egy valaki hozza meg a döntést. Viszont előnye, hogy több szempontot tudunk behozni. Ugye ez a több szem többet lát, vagy együtt okosabbak vagyunk annak az esete. Több szempontból fogjuk mérlegelni azt az adott helyzetet. Aztán előnye még az, hogy aki részt vesz ebben a döntéshozatalban, az nagyobb valószínűséggel fogja magáénak érezni azt az adott döntést. És nyilván, hogyha magáénak érzi, akkor jobban el tud köteleződni mellette, több energiát tud aztán belefektetni a megvalósításába. Nem pedig úgy érzi, hogy valaki tőle függetlenül hozta ezt a döntést, és ezt őre rá erőszakolták. Aztán ami még egy nagy könnyebbség tud lenni az ilyen döntéshelyzetekben, hogy valahogy a felelősségnek a terhe is megoszlik. Nem kell, vagy kevésbé kell álmatlanul forgolódnom akkor, hogyha azt érzem, hogy ennek a döntésnek a felelősségét együtt visszük, közösen visszük, akár a házaspár, akár mondjuk testvérek együtt, akár szerzetesi közösségben is, hogyha együtt döntöttünk abban a kérdésben. Aztán persze lehetséges az, hogy nem zökkenőmentesen zajlanak ezek a döntési folyamatok. Például családokon belül is gyakran előfordul az, hogy van egy mondjuk a testvérek közül valaki, aki inkább a hangadó, aki hát úgy is mondhatnánk, hogy erőszakosabban képviseli a véleményét, és elképzelhető az, hogy a többiek mondjuk nem mernek szembeszállni vele, vagy kevésbé merik hangoztatni a saját véleményüket, és akkor a döntés az alapján születik meg, amit ez a hangadó akar, és a többiek véleménye kevésbé van figyelembe véve. Most ilyenkor azért azt mindenképpen hangsúlyoznánk, hogy ha egyenrangú felek vesznek részt egy döntéshelyzetbe, például testvérek, akkor fontos az, hogy merjem képviselni a saját véleményemet. És az is egy lényeges dolog, hogy lehetséges, hogy mondjuk testvérek között még gyerekkorunkban mondjuk a nagyobbik testvér az, hát nem lehetett vele szembeszállni, mert két fejjel magasabb volt, és akkor, hogyha behúzott egyet, akkor annak nem lett jó vége. De hát most már változott a helyzet, mert felnőttek vagyunk, tehát érdemes újra gondolni ezeket az erőviszonyokat, és nem biztos, hogy jó az, vagy megvan annak a veszélye, hogyha folyton arra hivatkozunk, hogy ezt úgyse lehet megbeszélni a másikkal, mert úgyis az lesz, amit ő akar. Előfordul valóban ilyen helyzetek, de hát óvatosan kell ezzel bánni, hiszen lehetséges az, hogy csak ezt az egész csoportos döntéshozatalt akarjuk kikerülni, vagy hát egy ilyen kibúvót keresni a konfliktusok és a valódi megoldásnak a megtalálása elől. És hát ezek a hangadók, vagy hogyha többen is vannak ilyen hangadók, ez vezethet arra a jelenségre, amit úgy hívunk, hogy csoportgondolkodás, hogyha hát bizonyos személyek nagyon nem veszik figyelembe másoknak a véleményét, akkor lehetséges, hogy teljesen rossz döntés fog születni, hiszen képtelenek voltak másokra hallgatni, és csak a saját fejük után mentek, akkor tényleg előfordulhat, hogy szélsőségesen rossz döntés születik.
A csoportos döntés, ez olyan izgalmas, hogy nem tanítják nekünk, hogy hogyan kell kollektíve csoportban döntést hozni, akár egy rendben, akár egy családban. Két ábrát szeretnék mutatni, amit a közgázon tanítanak, de érdemes nekünk tanulni a világ fiaitól, hogy hogyan kell vezetni, mint vállalkozást egy családot. Vezetni kell. Ezt úgy hívják döntési fa, amikor alternatívákat keresünk. Van egy célunk, amit szeretnénk elérni, és a második kocka az, hogy észleljük azt, hogy így nem jó, ahogy eddig ment. Tehát itt útelágazódás lesz, itt valaminek történnie kell. Tehát a döntések előtt a legfontosabb az észlelés. Mi kell neked, hogy észleld, hogy baj van, hogy a feleséged beadta a vállópert? Hát gratulálok, hogy csak most veszed észre. Tehát mi kell, hogy a gyerek elköltözött Ausztráliába? Tehát az észlelés az a döntésnél nagyon fontos. Senkit nem akarok bántani, mindenki érti. Tehát, hogy akkor észleled, amikor már kiüti az embernek a szemét. A nagyvállalatoknál külön csoport van arra, hogy mit kell észlelni, hogy sokkal hamarabb elébe menni az eseményeknek, az nem jó, ha kívülről kapok csak figyelmeztetést, belülről nem, és nem jó, hogyha drámai események után. azt mondják, az a jó, ha tanulás által előre észleljük a folyamatokat, hogy na ez így nem jó. Ehhez azt szeretném mondani, hogy tessenek töprengeni a családtagokon. Hol jár ő Isten előtt? Imádkozva, töprengeni a másikról. Milyen folyamatok érték mostanában, mi minden vár rá, hogy megterhelt, milyen örömei vannak. Töprengeni, észlelni. Tehát az észleléssel kezdődik a döntés. Aztán útelágazódás jön, tehát valamit változtatni kell, mert így nem jó. Nem arról van szó, hogy vége van a családnak, vége a házasságnak, vége a hitemnek, csak így nem jó, útelágazódás jön, és a nagy vállalatoknál ezt úgy hívják, hogy jön az ötletelés. Az ötletelésnek az a lényege, hogy bárki mondhatja, tehát nincs értékelés. És lehet, hogy a 3 éves gyerekemnek van a legtöbb esze, tehát hogy itt nem szabad lelőni a másikat, hogy te mindig azt mondod, te meg, nem, hanem engedni, hogy jöjjenek elő az ötletek, a kreatív ötletek. Ha lelőjük az ötleteket, akkor nincs kreativitás. Tehát engedni, hogy jöjjenek, hogy mindenki kimondhassa, és utána végig kell játszani az utat, hogy ha így döntünk, akkor ebből mi várható, ha úgy, abból mi várható. Azt szokták, hogy a végleteket kiszokták zárni, hogy azokkal nem is törődünk, nem töltjük vele az időt, és akkor ami marad, azokat az alternatívákat végig gondoljuk, és utána csoportosan döntünk. Amit én szeretnék ehhez hangsúlyozni, hogy néha azt érzem a kereszténységben, hogy úgy imádkozunk, mintha nem lenne Szent Háromság, hanem hogy egy egyszemélyű Istenhez imádkozunk, akinek egy fatális akarata van, és az én dolgom a szerencsétlen, bocsánat, alázatos kereszténynek, hogy ezt az egy akaratot felismerjem. Tehát, hogy nem egy kürioszt imádunk, egy urat, aki gazdag, van alternatívája, ez az ajtó bezáródott, hát csigavért, nyitok neked másik kettőt. Tehát, hogy kürioszt imádunk, gazdag urat imádunk, túl nagy demokráciával jönünk, és azt szoktuk meg, hogy az Isten bratyi, haver, hogy küriosz, úr, belépsz a templomba, hát az ő tróntermébe lépsz be. Örülj, hogy ülhetsz. Tehát ott az ember dicsőséges úr, hogy csigavér, hát nyugalom már, hát nem megy egy út, nyitok neked újakat. Tehát, hogy van alternatíva, ezt szeretném dadogni. Hogy nem azért imádkozunk, hogy az egyszemélyű Isten egy fatális akaratát felismerjük, hanem hogy Uram, milyen lehetőséget nyisz nekem, és hogy csináljuk együtt, vele együtt. Tehát, hogy gazdag a Szent Háromság, mindenkinek ezt szeretném mondani, hogy azt keresni, hogy Uram, melyik út az, amelyiken együtt gyümölcsözően tudunk menni. A másik ábra, amit használnak, ez az okokozatnak, ezt úgy hívják, ez a halszálka ábra, hogy van egy gond, a kék kocka, és akkor derítsük már ki csoportosan, családilag mondjuk, derítsük már ki, hogy miért van ez az ok. Mondok egyet, hogy mindig elkésünk a szentmiséről. És akkor mindig beesik a család, kicsit késve a miséről, és mindig ekkora a feje mindenkinek, veszekedtek végig az úton, és akkor jöttünk misére. Tehát, hogy így nem jó misér, röhög, akit érint, igen, minket is. Egyszer a családdal le kellene ülni, hogy de most miért van ez, hogy vasárnapról vasárnapra, leszámítva a sátánt, aki dolgozik ezen, miért van ez, és akkor ez a halszálkábra azt mondja, hogy nézzük meg a pszichés, materiális, meg a többi okokat. Hogy a materiális ok lehet az, hogy nekünk közösen egy hajszárítónk van. És egyszerűen kéne még egy hajszárító, és akkor gyorsabban menne a dolog. Tehát, hogy lehet ilyen egyszerű ok. A pszichés ok lehet az, hogy valaki önző a családban. Tehát nem segít a többinek, a kicsiket megreggeliztetni, vagy nem segít, és csak magával törődik, és az összes többi, meg anyuka szakad meg, hogy menjen az idő, és valaki nagyon önző, és akkor erről kellene beszélni családilag. Spirituális ok is lehet, hogy van, mit tudom én, egy kamaszodó gyerekünk, aki, hogy mondják ezt, szabotálja az indulást. Tehát odaég a pirítós, meg neki most gondja van az Istennel, meg a családról ő le akar szakadni, és még mindig anya szoknyája mellett menjek a templomba. Tehát, hogy neki ilyen gondjai vannak, és akkor erről kell vele elbeszélgetni, hogy miért szabotálja, húzza az időt, ahol csak lehet, mert miatt az egész család elkésik. De az is lehet, hogy strukturális oka van, ezt én mindig fontosnak tartom, hogy a rendszer rossz, és nem a családtagoknak kell egymást javítgatni, hanem hogy a rendszeren javítani, rossz a menetrendünk. Lehet az Y generáció jobban meg, hogy apa nem erre kéne menni a templomba, hanem arra. Rövidebb út, gyorsabb út, és akkor odaérnek. Nem tudom, tehát itt a lényeg az, hogy van egy gond, akkor leülünk, és több irányból megnézzük, hogy mi miatt jutunk mindig ehhez a csődhöz, ehhez a gondhoz, és melyiken múlik a legtöbb. Melyiken kell javítanunk legelőször, leginkább, leggyorsabban, mert ezen múlik a legtöbb. Tehát ezt is a világ fiai alkalmazzák, ezt ugyanúgy lehet a családi életre is alkalmazni. Akkor látom, hogy kidől a feleségem, akkor mi miatt vannak ezek az okok? Az egyik házastárs teljesen kidől. Vagy hogy elúszik mindig a pénz. Viccet szabad mondani? miért van az, hogy a férfiak így ráncosodnak, a nők pedig így? Mert a férfiak megkérdezik, hol a pénz, mit mond a nő, milyen pénz? Na, tehát lehet, hogy a költségvetésünket is így meg kellene nézni, hogy hol a pénz, milyen pénz.
Beszéljük meg. A pszichológia és a teológia párbeszéde. Pap Miklós atya műsorát hallották.
Hírpercek.